kérdezni tőletek, hogy találkoztatok-e már valaha gyufával?
Igen.
Igen? Nem? Érdekes ez a gyufa?
Igen.
Tudjátok, hogy szoktunk játszani, hogy szoktam játszani, mikor én gyerek voltam a gyufával. Nincs itt egy kis doboz, de megfogod a gyufás dobozt, adott, kitámasztod a gyufát, és így elpöccint, és közben meggyúl, és repül a tűz. Sok érdekes játékot lehet a gyufával. De hadd kérdezzem meg tőletek, hogy a szüleitek szoktak vásárolni nektek gyufát?
Nem.
Nem? Miért nem?
Mert felgyúl a ház.
Nekem se szoktak, képzeljétek el, nekem se szoktak gyufát vásárolni, sőt, azt szokták mondani nekem, azt mondták annak idején, hogy vigyázz, de nem szabad járni, mert ez nagyon veszélyes. Tényleg veszélyes?
Igen, leégeted a házat.
Hát ez olyan kis tűz, egy olyan kis tűz. Meggyúl, utána kialszik. Biztos?
Pedig a házisnak, aki ügyes, annak szabad.
Hoppá, aki ügyes, annak szabad. De ha mégis a szüleid azt mondják, hogy ne járj azzal, akkor mit szólsz? Mit szólsz hozzá? Ha tudod, hogy ügyes vagy, de a szüleid azt mondják, hogy ne járj a gyufával. Ha? Megpróbálod, amikor nem látnak a szüleid? Megpróbálnád? Nem, igaz? Na, ez egy nagyon jó dolog. Tehát látjátok azt, hogy tényleg ügyesek vagytok ti, itt mind ügyes emberek vannak ebben a teremben, én is ügyes vagyok, ti is ügyesek vagytok, mind ügyesek vagyunk, de a tűz az nem játék. Tudjátok, van egy ilyen mondás is, hogy ne játsz a tűzzel. Ez azt jelenti, hogy...
Hát olyan, hogy kés villa, nem gyerekkel.
Aha, kés villa, nem a kisgyerekek kezébe van. Aha. Tehát ez, van egy olyan mondás is, ugye, hogy ne játsz a tűzzel. Ugye, tudjátok, ezt szoktátok hallani. Ez azt jelenti, hogy vannak veszélyes dolgok, és ez azt jelenti, hogy még akkor is, amikor ügyesek vagyunk, nem szabad játszani. Van dolog, ami nem játék, ami veszélyes lehet. Tehát nem szabad játszani, nagyon komolyan kell kezelni bizonyos dolgokat. Egy ilyen dolog a bűn problémája, a bűn kérdése. Tudjátok, mi az a bűn? Rosszaság. Aha. Hogy mondanátok még annak, hogy bűn? Jöhetsz ide jössz ölembe, ha gondolod. Jó. Oké. Né, van még egy másik szék. Ezek milyen szép kis szék van ott. Oké. Tehát a bűn az rosszaság. Szabad a bűnnel játszani? Próbálkoz. Miért nem? Hát csak kipróbálod egy kicsit, hogy milyen az, ha hármast kapsz az iskolában, és azt mondod apának, anyának, hogy ötöst kaptam, jól sikerült, jól tanultam a tegnap. Lehet észre se veszik, mert meg összegyűl egy pár ötös utános kiegyenlítő, észre se veszik, hogy volt egy hármasod. Nem szabad játszani? Miért nem szabad játszani ezzel? Ha? Igazatok van, nagyon igazatok van, csak én próbálok.
Meg szokták nézni az anyukák.
Aha, az anyukák meg szokták nézni, úgy is tudják. Aha. Előbb-utóbb kiderül. Tehát ez egy nagyon...
Nem is át tudni.
Aha. Ez egy nagyon... Aha. Tehát ez egy nagyon jó dolog, amit mondtál, tehát előbb-utóbb így is úgy is kiderül a hazugság. Tehát a rossz, ha rosszat teszünk, az nem marad elrejtve. A Biblia azt írja, hogy minden, egy napon minden napfényre kerül, tehát minden kiderül. Minden hazugság, minden rossz, amit tettünk, minden napfényre derül. Nem tudjuk, hogy mikor jön el ennek az ideje. Nem tudjuk, hogy mi mikor derül ki. Én megpróbálok kísérteni titeket, de nagyon jó válaszokat adtok nekem, nagyon, nagyon nehéz titeket kísérteni ilyen dolgokra. Kis tűz, ugye a gyufával kezdtük, egy kis láng, de nagyon veszélyes lehet. Tehát ilyen a bűnnek a kérdése, és gondoljatok arra a történetre, ami a Bibliának a legelején található, amikor Isten egy nagyon szép világot teremtett. Volt valami rossz abban a világban, amit Isten valamikor megteremtett? Volt?
Igen.
Mi voltunk?
Ha? Kígyó.
Aha, de az a kígyó, az a földön kívül való dolog volt. Tehát az a világ, amit Isten megteremtett, az egy tökéletes világ volt. Egy hiba nélküli világ. És ugye volt Sátán, aki kígyó formájában jelent meg Ádámnak és Évának, és megpróbálta kísérteni őket úgy, ahogy én elmondtam nektek, hogy mi van, ha hazudtok egy kicsit anyának, apának? Mi van, ha kicsit játszottok a gyufával, még akkor is, ha anya, apa azt mondja, hogy nem, mert az nagyon veszélyes? Mi van, ha mégis megpróbálom? Ügyes vagyok én. Látjátok, ilyen volt
az
ez
van,
a...
hogy leégne a ház.
Tehát ilyen volt ez a kígyó.
És a fejed leesne.
Ilyen volt a Sátán. Ilyen a Sátán. És ma is létezik, és ilyen kísért. Ugye, hogy én most megpróbálkoztam veletek, ő nálam is sokkal rosszabb. Én nem vagyok éppen olyan rossz, mint a Sátán, de ő annál is agyafurtabb és rosszabb, mint amilyen én voltam most veletek, hogy megpróbáltalak kísérteni és butaságokra rávenni titeket. Sátán is azt mondta Ádámnak és Évának, Isten azt mondta nektek, hogy ne egyetek erről a fáról, de jó, egy gyümölcs, hamar megeszitek, lenyelitek, észre se veszi, nem lesz semmi probléma. És tudjátok, mi lett belőle?
Meghaltak.
Hát, örökké élhettek volna. Az lett belőle, hogy hányszor találkoztatok már beteg, szenvedő emberrel, problémákkal, nehézségekkel küzdő emberrel, az utcán olyanok, akik télen a nagy hidegben, amikor jól felöltözve, jó ruhákban, még úgy is fázunk, és ott vannak mezítláb, vagy ruha nélkül, vagy egy vékony ruhában, az a sok, sok szenvedés, az a sok baj, ami van a világunkban ma, az mind annak a következmény, annak a kis engedetlenségnek, ami Ádám és Éva részéről nyilvánult meg, ugye ők engedelmeskedtek egy kis dologban. Ez olyan, mint a gyufának a láng. Egy kis láng, nem olyan nagy probléma, de mi van akkor, ha leesik a szőnyegre, mi van akkor, ha már nem tudom eloltani, mi van akkor, ha már úgy fut a tűz, és leég a ház.
És kell hívni a tűzoltók.
És még a tűzoltók sem tudják leoltani, és még én is beleégek, és még más is. Tehát ez egy példa volt arra, hogy milyen fontos az, hogy ne játszodjunk a bűnnel, ne játszodjunk a rosszal, a rossz dolgokkal, nem szabad játszani. Bármilyen kicsinek tűnjön az, egy kis tűzből, egy kis gyufának a lángjából egy hatalmas tűz lehet. Ugyanúgy, ahogy Ádámnak és Évának az engedetlenségéből egy hatalmas probléma lett. A lényeg az, és szeretném elmondani nektek, hogy van ez a kis világosság, ami lehet jó is, lehet rossz is, ez a kis láng. Ami lehet rossz is, lehet jó is. Ebben az esetben, amiről beszéltünk, egy rossz dolog, mert azt mondjuk, hogy ez a kis rossz, ez nem tud olyan nagy problémát csinálni, de igen. Viszont van egy másik tűz is, ami ugye világosság egyrészt, egy másik láng, ami hatalmas láng, ami hatalmas tűz lehet, és ez a jónak a tűze az életünkben. Mi mindig választhatunk, ti is, én is, ma is választhatunk, hogy melyik tüzet, a jó tüzet, vagy a rossz tüzet választjuk. És legyen bármilyen kicsi is az életünkben, a rossz tűzből, hogyha azt választjuk, egy hatalmas rossz lehet a következménye. És lehet, mi nem is fogunk tudni róla, hanem másoknak az életét tönkre tesszük azzal a kis rosszal, amit mi elkövetünk. De ha a jó tüzet választjuk, a világosságot, a világosságnak a lángját, Jézus Krisztus azt mondta magáról, én vagyok a világ világossága. Ez a jó, ez lángra lobbanthat más jót az életünkben, és nagyon sok jót tehetünk. Hogyha jót teszek veled, te jót teszel, hogy hívnak téged?
Danival.
És képzeld el, hogy folyamatosan én is, te is, Dani is tesszük a jót. És mindazok, akiknek jót adtunk, valami jót adtunk, mennyi jó lesz, jó fog történni ezen a világon. Így tud terjedni a jó. Az a kis világosság, hogyha azt választjuk, annak a jónak, kis jónak a lehetőségét, amit megtehetünk. Segítünk valakinek valamiben. Szépen mosolygunk valakire, ahelyett, hogy csúnyán megnézzük az édesanyját, édesapát, amikor azt mondja, hogy ezt ne tedd. Haragszom rád, ahelyett, hogy egy ilyet csinálnak, azt mondja, köszönöm, hogy figyelmeztettél. Ez egy kis jó dolog. És képzeljétek, hogyha mindenki ezt teszi, akkor milyen nagy dolog lesz, milyen nagy jó lesz abból a kis jóból, abból a kis világosságból, amit mi elkezdtünk terjeszteni. Hát azt kívánom nektek, hogy döntsetek ma a világosság mellett, a jó tűz mellett, ami nem baj, hogyha terjed. A jó és a rossz is elterjedhet az életünkben. De nem mindegy, hogy mi terjed. Nem mindegy, hogy a rossz növekszik, vagy pedig a jó növekszik az életünkben. Van egy kis ének, amit lehet, hogy ismertek, de nagyon szép kis ének, azt mondja, hogy kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Ismeritek ezt az éneket?
Igen.
Nézd meg, lehet, hogy ki tudjuk vetíteni, hogy mindannyian énekelni tudjuk. Gyertek ide, álljatok fel, gyertek ide közelebb a zongorához, és aki nem tudja, megtanítjuk azoknak is. Gyertek ide mellé, jó? Gyertek ide közelebb, gyertek. Akarom hallani, hogy énekeltek. Nincs meg?
De megvan.
Ki lesz vetítve, aki nem ismeri, na figyeljetek. És? Szeretettel köszöntelek ma reggel. Próbálok az órára nézni, hogy mennyi időnk van, egy fél óra kb. Jó. Hogy ne játszak senkinek az éhségével, a türelmével, stb. Szeretném elmondani, hogy ennek a mai napnak, a mai alkalomnak van egy címe. Péter nyaggatott engem már hetekkel ezelőtt, és mondtam, hogy még nincs. És az a típusú ember, aki hamar szeret megoldani dolgokat, adjak én egy címet? Adjál nyugodtan, semmi gond. És akkor a címnek az első részét elküldte, és utána kiegészítettem, Evangélium a 21. században, menni, tenni, szólni. Hadd mondjam el, hogy valamit elrontottunk ebben a címben, mert nem a leghelyesebb ez a cím. Nem tudom, ha odafigyeltetek-e rá, hogyha próbáltatok-e gondolkodni ezen, amit ez a cím, a mai napnak a címe mond. Evangélium a 21. században. Gyakorlatilag azért nem jó, ez a cím, mert az evangélium az változatlan, az örök. Köszönöm szépen! Hát az evangélium az örök. Szeretnék egy néhány szóban beszélni erről, és a teljesség igénye nélkül. Szeretném, ha érintenénk egy-két fontos dolgot ezzel kapcsolatosan, hogy hol a helyem nekem, hol a helyünk nekünk az evangéliumban, az Isten örökkévaló evangéliumában ma, a 21. században. Ilyen értelemben helyes ez a cím. Az evangélium az örök. Tehát az első dolog, amit szeretném, hogyha leszögeznénk, és azért nagyon fontos, az evangélium az változatlan és örök. Mi ez az evangélium? Ez mindannyian ismerjük, azok is, akik nem tanultuk talán a görög nyelvet, hogy ez az evangélium, a görög megfelelője ennek a szónak, örömhírt, örömüzenetet jelent. Ez az evangélium az, ami gyakorlatilag Jézus Krisztusban jelent meg. Sok mindent elmondhatunk erről, lesz egy néhány idézet is, és várjuk majd a vetítő, mire beindul, hogy majd ezt is használni, hasznosítani tudjuk, már is megvan. Bevezetőül szeretném veletek együtt olvasni a Máté evangéliumának az utolsó fejezetéből az utolsó gondolatokat. Máté evangélium a 28. fejezetéből a 18. verstől a 20. versig olvasom az ígét. Máté evangélium a 28. fejezet 18. versétől. És hozzájuk menvén Jézus, szólanékik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ezt, amit mi nagy parancsnak szoktunk nevezni, gyakorlatilag egy keretben találjuk, és ezt is mindannyian nagyon jól tudjuk. És a legfontosabb ebben a felhívásában, ebben a parancsában az Úr Jézus Krisztusnak, ami a 18. versben és a 20. versben található. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és ugye ami ugye keretbe zárja gyakorlatilag magába, öleli ennek a mondani valóját, a 20. vers utolsó része, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát ez az evangélium dióhéjban. Nagyon sok ága boga van ennek az evangélium kifejezésnek. Az evangélium a 21. században. Az evangélium az egy cselekvő dolog, egy olyan valami, ami folyamatosan mozgásban van, ami mozgásba hoz minket, embereket, ami mozgásba hozza a jót ezen a világon gyakorlatilag. Az a jó, amit Isten adni tud, amit Isten adni szeretne, és ugye ezt meg is tudja tenni mindannyiunk életében. Tehát az evangélium olyan valami ami mozgásban van, ami mozgásba hoz, ami Istent is cselekvésre készteti. Az evangélium gyakorlatilag Isten. Isten az, aki mozgásba hozza a világunkat, az életünket, az életünknek minden egyes részletét. Egy nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy mit is akar Isten az evangéliummal kapcsolatosan, az Isten akarata. Mi az Isten akarata, amikor az evangéliumról van szó? Szeretném veletek együtt olvasni azt, amit kivetítve is találunk a Szemelvények első kötet 86. oldaláról olvasom. Azt mondja itt Ellen White, aki mindenek fölött szereti Istent, szomszédját pedig, vagyis embertársát pedig úgy, mint önmagát, az szüntelen annak a tudatában fog dolgozni, hogy ő a világ, az angyalok és emberek látványossága. Isten akaratát a sajátjává téve, életében meg fog mutatkozni Krisztus kegyelmének átalakító hatalma. Minden életkörülményben Krisztus példája vezérli majd. Egy-két dolgot itt kiemelve láttok, azok, akik elláttok, elég apróra sikerült ez a kivetítés. Azt mondja itt az egyik dolog, amit kiemeltem, a világ, az angyalok és emberek látványossága. Ez vagy te, és ez vagyok én. Isten akaratát a sajátjává téve. Egy nagyon érdekes dolog. Mennyire fontos számunkra ma, 21. században élő keresztények számára az, hogy mit akar Isten. Mi a fontosabb, egy nagyon elcsépelt kérdés, és nem azért szeretnék foglalkozni vele, mert nagyon sokszor foglalkoztunk már, hanem azért, hogy talán úgy, mint soha máskor gondolkodjunk el ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Mi a fontosabb ma számomra az életemben? Az, amit Isten akar, vagy az, amit én akarok? Minek rendelek alá? Az én elképzeléseimnek, az én terveimnek rendelem alá azt, amit Isten szeretne, és megpróbálom valahogy egymáshoz igazítani a kettőt, vagy pedig egyértelműen a legfontosabb számomra az, amit Isten szeretne. És ennek rendelem alá az én elképzelésemet, ami ennél is jobb, és még nyilvánvalóban kifejezi itt ez a gondolat, hogy Isten akaratát a sajátjává téve. Nem töröm össze magam azzal, hogy mit tegyek, mi a következő lépés. Nem töröm össze, és nem rágom az agyamat azon, hogy most most mi lesz holnap, most mi lesz egy hét múlva, egy hónap múlva, mi lesz az én problémáimmal, hogyan oldódnak meg az én gondjaim az én életemben, azok a helyzetek, amelyekkel, azok a kihívások, amelyekkel szembesülök, milyen megoldást fognak találni. Nem gondolkodom azon, még akkor sem, ha olyan vagyok, mint Péter, hogy szeretek megoldani hamar dolgokat, és szeretem látni a megoldást, amúgy én is ilyen típusú, ilyen beállítottságú vagyok. Nem töröm magam ezeken a dolgokon, hanem egyszerűen keresem azt, hogy mit akar Isten. Isten akaratát sajátjává téve. Újraolvasnám az elejétől ezt a gondolatot, mert nagyon jó. Aki mindenek fölött szereti Istent, ha keresztény ember vagyok, ha Jézus Krisztus követője vagyok, ha szövetségben élek Istennel, ha Isten szövetségese vagyok, ennek az egyértelmű velejárója az, hogy én mindenek fölött szeretem Istent. Azért kötöttem szövetséget Istennel valamikor. Mert rájöttem arra, mert az ő Szent Lelke által meggyőzött arról, hogy nincs jobb, nincs szebb dolog ebben az elesett világban annál, mint ahhoz az Istenhez tartozni, aki a legjobban szeretett és szeret engem. Aki mindig mindennél és mindenkinél engem a legjobban fog szeretni. És annál jobbat én sem tehetek, mint hogy a legjobban szeressem őt. Tehát kiről szól ez? Rólam és rólad. Akik talán szövetségben vagyunk Istennel, szövetségben élünk Istennel, akik tudjuk azt, hogy a legjobb dolog ezen a világon Isten. Tudjuk ezt, hogy a legjobb dolog ezen a világon Isten? Aki mindenek fölött szereti Istent, szomszédját, embertársát pedig úgy, mint önmagát, az szüntelen annak a tudatában fog dolgozni, hogy ő a világ az angyalok és emberek látványossága. Isten akaratát a sajátjává téve. Életében meg fog mutatkozni Krisztus kegyelmének átalakító hatalma. Minden életkörülményben Krisztus példája vezérli majd. Mikor van szükségünk Istenre? A krízis helyzetekben, a kihívásokban, igaz? Minden életkörülményben. Mit mond itt az utolsó mondat? Minden életkörülményben Krisztus példája vezérli majd. Mi szükségem van nekem Krisztus példájára? Olyan dolgokban, amelyeket már ezerszer megtettem, amelyeket már ezerszer csináltam, amit tanultam, amiben nagyon jó vagyok. Miért van nekem szükségem Krisztus példájára? Olyan dolgokban, amit nagyon jól meg tudok tenni, és nem kell megkérdezzem Istent, hogy mit akar ő, vagy a véleménye szerint, hogy lenne a legjobb ez, mert én nagyon jól tudom, hogy lehet ezt a legjobban megoldani. Ismerős gondolatmenet, igaz? Minek van szükségem nekem Krisztus példájára? Olyan dolgokban, amit nagyon jól tudok. Amit annyian már megcsináltak előttem, és annyi jó példa van rá, miért van szükségem Krisztus példájának a vezetésére? Minden életkörülményben. Szeretnék egy igét olvasni nektek, amit mindannyian ismerünk, ami ezzel kapcsolatos. A János evangéliumában az Úr Jézus szavait idézem, a János evangélium a 12. fejezetéből a 25. verset olvasom. János evangélium a 12. fejezet, 25. vers. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, aki pedig gyűlöli az életét ezen a világon, az örök életre tartja meg azt. Ugyanez a kifejezés található itt, ez a gyűlöli, ami gondokat okoz nekünk. De vannak olyan igehelyek, van olyan kijelentése is az Úr Jézusnak, ahol még nagyobb gondot okoz ez a gyűlöli kifejezés. Máshol azt mondja az Úr Jézus, hogy aki nem gyűlöli az ő férjét, feleségét, apját, anyját, gyermekét, stb. Az nem lehet az én tanítvány, az nem követhet engem. Nektek nem okoz gondot ez a kifejezés? Itt is azt találjuk, hogy aki nem gyűlöli meg a maga életét, aki szereti a maga életét, elveszti azt, aki pedig gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Ez a gyűlöli kifejezés, nem szeretnék hosszas lenni. Az eredetiben van egy egyértelmű jelentése, ami nagyon használatos jelentése, és itt is egyértelmű, hogy ilyen értelemben használja az Úr Jézus jobban. Tehát gyűlölni azt jelenti, hogy valamit jobban szeretni valaminél. Gyakorlatilag így tudnánk ezt elmondani. Tehát, hogyha én elmondanám most egy ilyen rossz fordítással, mert nem a legegészségesebb fordítás ez, nincs ezzel semmi gond, ha azt mondanám, hogy én gyűlöllek téged, ebben a kontextusban ez azt jelenti, hogy vannak azért dolgok az életemben, amit jobban szeretek nálad. Csak hogy értsük meg. Így van. Tehát... Ha elmondanám most azt, hogy én most gyűlöllek titeket ebben a kontextusban, gyakorlatilag abban a görögben, amit akkor használtak, ennek az eredetiének van egy olyan jelentése, hogy én jobban szeretek valakit, valamit nálatok. Nincs ezzel semmi gond, hogyha van valaki, valami fontosabb az életemben, mint ti. És szeretném, hogyha így értelmeznénk ezt, mert ezt szeretnék közvetíteni itt az ige számunkra. Azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, aki pedig nem szereti kevésbé a maga életét ezen a világon, örök élet, tehát aki pedig kevésbé szereti a maga életét, bocsánat, világon örök életre tartja meg azt. Kevésbé szeretni valaminél. Mi a legfontosabb számunkra? És ezt a kérdést már, ezzel már találkoztunk, ugye? Mi a legfontosabb számunkra? Amit Isten akar, vagy amit mi akarunk? És az evangélium a 21. században is, és máskor is, erről szól az evangélium. Az evangélium arról szól, hogy van valami, van egy értékrendünk, és ebben az értékrendben valami számunkra a legfontosabb. Isten számára, amikor megszületett ez a kifejezés, ez az elvont fogalom, hogy evangélium, amikor a mennyben, amikor Istennél megszületett gyakorlatilag ez a fogalomkör, ez azt jelentette, hogy Isten jobban szeretett téged és engem, az elveszett embert, minden. Isten azt mondta, hogy ennek az embernek, akit én teremtettem, de elesett. Ennek az embernek a megmentése, a megváltása fontosabb számomra mindennél. Mindennél fontosabb. Én jobban szeretek munkálkodni az ember megmentésén, mint bármi más dolgon. Miután bekövetkezett ez a dolog, egyértelművé vált Istennek ez a terve. Isten ezt örök időktől fogva eltervezte, hogy számára fontosak leszünk akkor, amikor megteremt. Isten számára minden teremtménye fontos. És nem szeretnék ennek a részleteibe bocsátkozni, maradjunk az evangéliumnál, és térjünk vissza Máté evangélium a 28. fejezetének a végéhez. Azt mondja az Úr Jézus, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Itt van egy érdekesség ebben a néhány igeversben. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nekem adatott minden hatalom, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Utána kereszteljétek meg, és a 20. vers elején azt mondja, hogy tanítsák őket. Gyakorlatilag ugyanazt jelenti mind a kettő, ez a tanítás és tanítványá tevés. Ha megfigyeljük az Úr Jézus gondolataiban, a keresztséget, az Istennel való szövetségkötést meg is előzi, de követi is a tanítás. Gyakorlatilag magából elő. Látjuk, mennyire szépen keretben van helyezve ez az egész. A legfontosabb ugye a középpontjában a szövetség van, az Istennel kötött szövetség, ami egyértelműen kötődik ennek a keretéhez. Ha Isteni minden hatalom, ha Isten velünk van minden napon a világ végezetéig, ha Isten az, aki tanít minket, és ez a tanítás, amit Jézus Krisztus az ő példájában megmutatott, ez egy különleges dolog. A Jézus Krisztus tanítása, hogy történt, tanítvánnyá tenni. Jézus Krisztus elindult. Jézus Krisztusról azt jegyzi fel a Szentírás, hogy ott hagyta a mennyet. És lejött, leereszkedett a mi szintünkre. Azoknak a szintjére, akiket meg kellett menteni. Ő szeretett volna megérteni, és megtett mindent annak érdekében, hogy meg tudja érteni a te kihívásaidat, az én kihívásaimat, a mi küzdelmeinket. És mindez az evangéliumról szól, ne feledjük el. Az a mai témának a címe, és ismétlem, evangélium a 21. században. Menni, tenni, szólni. Ennek van itt három lépés. A menni, tenni és szólni. Az Úr Jézusnál egyértelműen nyomon követhetjük azt, hogy ő elindult. Amikor felszínre jött ez a szükséghelyzet, akkor ő megtette a megfelelő lépéseket. Ő nem gondolkodott, nem mondott különböző szónoklatokat ezzel kapcsolatosan, nem töltötte azzal az időt, hogy meggyőzze a világ mindenség lakóit arról, mert nem kellett meggyőzni erről senkit, hanem egyszerűen ő elindult feléd és felé. Jézus Krisztus elindult feléd és felé. És amikor elérkezett hozzád és hozzám, és ez mindig így történik, Jézus Krisztus nem megfed téged és engem az ő szavaival. Nem egyszerűen az ő szavaival tanít, és ez a tanítás kifejezés nagyon érdekes itt a nagy parancsban, és nagyon sokszor azt látjuk magunk előtt, hogy tanítani kell az embereket az igazságra és az evangéliumra. Ez a tanítás, ez nem úgy történik Isten látásában, ahogy mi tenni szoktuk, ahogy mi tenni szeretnénk, ahogy hozzászoktunk. Nem úgy történik, mint ahogy most tesszük, hogy itt állok előttetek, és információt közlök veletek. Ez a tanítás, amit itt Isten szeretne az evangélium által, nem így történik. Ez a tanítás úgy történik, ahogy Jézus Krisztus tette, ő elindult feléd és felé. Veled és velem szeretné élni az ő életét. Jézus Krisztus szeretné, hogyha az életünk annyira közös lenne. Jézus Krisztus szeretné azt, hogyha az ő akaratát a saját akaratunkká tennénk. Jézus Krisztus szeretné, hogyha ráébrednénk, ha nem vagyunk még tudatában annak, akkor ráébrednénk arra, hogy amit ő akar az életünkben megtenni, az sokkal jobb annál, mint amit mi szeretnénk megtenni a legszebb álmainkban. Amit Isten meg szeretne tenni, érted és értem, az sokkal jobb annál, mint amit mi meg szeretnénk tenni, de nem vagyunk képesek. Jézus Krisztus képes megtenni a te életedben és az én életemben azt, annál többet, mint amit mi meg szeretnénk tenni, de nem vagyunk rá képesek. Menni, tenni és szólni. Ezt a három lépést és ennek a három lépésnek a folyamatát egyértelműen látjuk abban, amit Jézus Krisztus tett ezért a világért. Egyértelműen nyomon tudjuk követni abban, amit Jézus Krisztus tett, érted és értem. És ezért fontos az, hogy minden körülményben Krisztus példája vezérelje minket. Azokat, akik tudjuk, akik számára mindennél fontosabb Isten, akik mindennél jobban szeretjük Istent. Nagyon fontos. És ugye visszatérve erre az igére, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ugye ennek a kellős közepén találjuk a szövetséget, az Istennek kötött szövetséget. Isten téged és engem az ő szövetségében szeretne látni. És a szövetség az nem más, mint az evangéliumnak a megvalósulása az életünkben. Ha szövetségben élünk Istennel, akkor azt jelenti, hogy részünk volt az evangélium átalakító erejében. Az Isten evangéliumának életet megváltoztató hatalma az látható, az megtapasztalható volt az életünkben. És ennek következtében nem tehetünk más, mint hogy mi is elinduljunk, tegyünk valamit, és ha szükségünk van rá, akkor a szavainkkal is erről az evangéliumról tegyünk bizonyságot. A következő idézet, amit olvasni szeretnék nektek, ugyancsak a szemelvények első kötet 87. oldaláról. Itt felhívja a figyelmünket arra, hogy minden lehetőséget ki kell használni, minden lehetőséget. Krisztus példára nem csak bizonyos alkalmakkor van szükségünk, hanem minden lehetőséget ki kell használni. Úgy szeretnék élni, hogy a jövőből visszatekintve azt érezzem, minden tőlem telhetőt megtettem. Isten mindenkinek ad örömet, amelyet a gazdag és a szegény egyformán élvezhet. Ez az öröm a tiszta gondolatok és az önzetlen tettek művelésében, valamint együttérző szavakban és jó cselekedetekben rejlik. Az ilyen szolgálatot végzőkből Krisztus világossága árad, hogy az a megannyi árnyéktól elsötétült életben ragyogjon. Egy vágyként fogalmazza meg az első gondolatát ennek az idézetnek. A szerző is azt mondja, hogy úgy szeretnék élni, hogy a jövőből visszatekintve azt érezzem, minden tőlem telhetőt megtettem. Mit tennénk másképp, ha újra élhetnénk az elmúlt egy hetet, az elmúlt évet, esetleg évtizedeket? Sok mindent másképp tennénk, igaz? Ha Isten szeretné egy olyan életet adni neked és nekem, hogyha visszatekintünk, akkor soha ne jön elő az a gondolat, hogy másképp szeretném tenni, azért, mert sok mindent elrontottam, sok mindent másképp szeretnék tenni. Isten képes arra, az evangélium képes arra, hogy egy olyan életet, egy olyan életre neveljen téged és engem. Isten az evangélium által meg tudja tenni azt, hogy olyan életet adjon neked és nekem, amelyben, ha visszatekintünk, nem kell fájjon a szívünk azért, hogy annyi mindent elrontottunk. Annyi mindent másképp tennénk, ha újra kezdhetnénk, ha újra csinálhatnánk dolgokat. Hát ez az evangélium. Ez is az evangélium. Menjünk tovább. A Szemelvények első kötet 88. oldala. Kedves munkatársaim, legyetek őszinték, reménykedők és bátrak, hittel tegyetek minden lépést. Ha tőletek telhetőt megteszitek, az Úr meg fogja jutalmazni a hűségeteket. És érdekes módon, ha megfigyeljük, sem itt, sem máshol nem beszél az egyértelmű következményekről. Nem ad olyan ígéretet Isten, hogy azonnal látni fogjuk a munkának a gyümölcsét. Ha Jézus Krisztus példáját, ha Krisztus példáját követjük, azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az evangélium hatalmas munkájának a következményeképpen gyakorlatilag majdnem semmit nem látott az ő földi életében, akkor, amikor a legnagyobb munkát végezte. Érted és értem az elbukott emberekért. Mintha az ellenkezőjét kapta volna annak, amit tett. A jó helyet folyamatosan rosszat, reménytelenséget kapott válaszként. De ő tudta azt, hogy az Úr meg fogja jutalmazni a hűséget. Ő tudta azt, hogy az a munka, amit ő végez, annak meg lesz az eredménye. A Szentlélek meghozza annak az eredményét. Lehet, hogy ma nem látod azt, annak az eredményét, amit ma Istenért teszel. Lehet, hogy ma az ellenkezőjét kapod vissza annak, amit te ma Istenért teszel, az evangéliumért teszel. De az ígéret itt van, az Úr meg fogja jutalmazni a hűségedet. Istennek van egy fontossági sorrendje, egy hosszabb gondolatot szeretnék itt elétek tárni. Időzzetek azoknál a tanításoknál, amelyeknél Krisztus időzött. Tárjátok azokat úgy az emberek elé, ahogyan ő tette. Azoknál a kérdéseknél időzzetek, amelyek örök életeteket érintik. Az ellenség terve az, hogy a gondolatokat elterelje Isten igéjéről, és hogy újszerű és különös dolgok által nézeteltérés teremtsen. Dolgait úgy tünteti fel, mintha azoknak nagy jelentősége volna. De azok a dolgok, amiket nem érthetünk meg világosan, számunkra tized annyira sem fontosak, mint az Isten igéjének olyan igazságai, amelyeket tisztán érthetünk és átültethetünk a mindennapi életünkbe. Tartsuk azokat a leckéket az embereknek, tanítsuk azokat a leckéket az embereknek az új szövetség igéit felhasználva, amelyeket Krisztus tanított. Isten igazságának nyelve rendkívül egyszerű. Itt van egy érdekes gondolat az utolsó mondatban. Azt mondja, hogy tanítsuk azokat a leckéket, amelyeket az embereknek az új szövetség igéit felhasználva, amelyeket Krisztus tanított. Egy érdekes dologra hívja fel a figyelmünket. Nem azt mondja itt, hogy tegyük félre az Ószövetséget, mert hogy valaki azt gondolja, de nagyon különös kijelentés. Arra hívja fel itt a figyelmünket a profétaság lelke, hogy az új szövetség igéit felhasználva olyan gyakorlati igazságokat közvetítsünk az embereknek, amelyeket tisztán érthetünk és átültethetünk a mindennapi életünkben. Jézus Krisztus leegyszerűsítette azt az evangéliumban, amit az ószövetségi héber gondolkodás elbonyolított, és ismerjük ezt, ennek a történetét, hogy évszázadokon, évezredeken át Isten egyszerű igazságát emberi okoskodásokkal nagyon bonyolultá tették az emberek, és ezt látjuk az ószövetségi szertartásoknak a megnehezítésében, ahogy a zsidó nép ezt megélte gyakorlatilag, az a sok kiegészítő törvény, az a sok kiegészítő gyakorlat, amivel nem találkozunk Isten törvényében. Vannak olyan dolgok az életedben és az életemben, amelyek kiegészítik, megpróbáljuk kiegészíteni gyakorlatilag Isten érthető, egyszerű evangéliumát. Vannak dolgok az életünkben, amelyek ahelyett, hogy kiegészítenék és segítenék, ezt megnehezítik az evangéliumnak az útját, a munkáját az életünkben és mások életében. Nagyon szép, igaz? Azt mondja, hogy Isten igének olyan igazságaira fektessük a hangsúlyt, amelyeket tisztán érthetünk és átültethetünk a mindennapi életünkben. És itt elmondja azt is, a sorok között ott van az is, hogy a Szentírásban vannak igazságok, vannak nehezen érthető igazságok. Vannak nem teljesen kinyilatkoztatott, nem egyértelműen kinyilatkoztatott igazságok. Ezek nem azért vannak ott, hogy megnehezítsék az életünket, az Istennel való járásunkat. Isten azt szeretné, hogy az egyszerű igazságokra, az evangélium egyszerű igazságaira építsük az életünket. Olyan igazságokra, amelyek ma megváltoztathatják az életünket. Nem olyan igazságokra, amit valamikor majd meg fogunk érteni. Vannak igazságok a Szentírásban, amelyeket majd valamikor meg fogunk érteni. Lehet, hogy Isten országában fogunk megérteni. Ilyen igazságok is vannak a Szentírásban. Ezek nem fölöslegesek. De ha én ezekre építem az evangélium üzenetét az életemben és mások életében, zsákutcába kerülök. És figyelmen kívül hagyom az evangélium egyszerű igazságait. Hoppá, igen. És itt ez az utolsó volt. És befejezésül szeretném összefoglalni az evangélium a 21. században. Az örökkévaló evangélium az a 21. században is ugyanaz, mint ami volt évszázadokkal és évezredekkel ezelőtt. A menni, tenni és szólni. Jézus Krisztus az ő példája által ezt nagyon jól megmutatta. És itt látjuk a gyakorlati igazságoknak a szerepét. Amikor szükségem van Istenre, amikor szükségünk van Istenre, Isten nem prédikációkat tart nekünk, Isten nem szónoklatokat tart nekünk, hanem Isten elindul felénk. Isten mindig útban van felénk. Amikor szükségünk van valamire, amikor Istennek tenni kell értünk, akkor Isten tenni fog értünk. És a legnagyobb szükségletünk az, hogy mindig tudjuk, hogy Istennél az a hatalmas Isten, akiről azt mondja, itt Jézus Krisztus, ugye önmagáról beszél, azt mondja a Máté Evangélium a 28. fejezetében, hogy nekem adatott minden hatalom. Az a hatalmas Isten, aki mindig úton van feléd és felé. Ez a hatalmas Isten kész tenni, érted és értem, bármikor, bármit. És erre van a legnagyobb szükségünk, hogy tudjuk, hogy egy hatalmas Isten úton van felénk. Nem csak Jézus Krisztus második eljövetelére utalva, hanem sokkal inkább erre a mai napra utalva, amikor valószínűleg nem fog eljönni az Úr Jézus. Nem ma fog eljönni az Úr Jézus. De az az Úr Jézus, aki egy hatalmas Isten úton van ma is, feléd és felénk. És ő képes tenni, érted és értem, megtenni bármit. Rajtad keresztül, rajtunk keresztül szeretne sok mindent megtenni másoknak az életében. És miközben ő úton van feléd és felén, itt van, melletted és mellettem. És kész változást hozni az életedben, az életemben. Az ő szavát is hallhatod. És egy nagyon fontos szempont ez, mert a mi útunk, A mi Isten felé vívő útunkon pont ellenkezőleg történik ez az egész. Amikor Isten közelik felénk, akkor ő elindul felénk. Ő tesz értünk, és az ő szavával, az ő szent lelke hangján keresztül is bátorít minket. De nekünk elsősorban arra van szükségünk, hogy meghalljuk Isten hangját. Mikor Isten szent lelke a szívünkhöz szólt, akkor szükségét érezzük annak, hogy tegyen Isten valamit értünk. Rájövünk arra, hogy tehetetlenek vagyunk a saját állapotunkban, önmagunkban egyedül. Rájövünk arra, hogy Istennek tennie kell valamit értünk. Rájövünk arra, hogy nekünk is annyi tennivalónk van. És akkor elindulunk. És itt találkozunk Istennel. Találkozunk azzal az Istennel, aki nem a szavak evangéliumát hozza nekünk. Az evangélium az örökkévaló evangélium, nem a szavak evangéliuma, hanem a tettek evangéliuma. Isten jelenlétének az evangéliuma. És ezt az áldást szeretné Isten látni, ragyogtatni, felragyogtatni az életünkben ma. Ezt az áldást szeretné Isten felragyogtatni rajtunk keresztül, rajtad és rajtam keresztül ma mások életében. Az örökkévaló evangélium nem csak a szavak evangéliuma. Az örökkévaló evangélium a mindenütt jelen való Istennek az evangéliuma. Annak az Istennek az evangéliuma, aki képes arra, hogy megváltoztassa az életedet és az életemet. Márcsak ez az ígéret, ez az isteni ígéret késztetne minket arra, hogy elinduljunk, hogy menjünk, tegyünk és szóljunk. Akkor és ott, ahol kell. Tudva azt, hogy egy hatalmas Isten útban van felünk, itt van mellettünk, és megtesz értünk bármit. Tudva azt, hogy ő egy feladatot bízott ránk. Tudva azt, hogy ő minden napon velünk van a világ végezetéig. Amen.
hálásak vagyunk neked azért, hogy a te szent lelked a szívünkben van, és jelen van közöttünk. Köszönjük a te jelenlétedet, és köszönjük az örökké való evangéliumnak az áldását. Köszönjük, hogy ez az evangélium, ez te vagy, és nem csak rólad szól, hanem te magad vagy ez az életünkben. És a legnagyszerűbb örömhír a számunkra, hogy te egy hatalmas Isten vagy, aki itt vagy velünk, és nem csak voltál vagy, hanem itt leszel velünk. Ott leszel velünk minden kihívásunkban, minden küzdelmünkben, és minden örömben, minden áldásban, amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy te azt szeretnéd, hogy a te tanítványaidként kövessünk téged, és induljunk el mi is feléd. Induljunk el veled együtt, menjünk az emberek közé, és induljunk el egymás felé. Köszönjük, hogy te lehetőséget adsz nekünk arra, hogy veled együtt dolgozzunk, és tegyünk a világosság terjedéséért. Köszönjük, hogy te így, ahogy vagyunk, megáldod az életünket, és ez az áldás arra fog késztetni minket, hogy a szívünk háláját kifejezve irántad, téged kövessünk. És veled együtt vigyük a te jelenlétednek, az örökkévaló evangéliumnak az örömhírét, ennek a világnak, amelyben élünk. Köszönjük, hogy te megáldod ezt a gyülekezetet, gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt, és a te világosságot fog ragyogni továbbra is ezen a gyülekezeten keresztül. Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.